reggeli személy.
Megérkezett a reggeli személy, régi ismerős, sokat hallják itt a Klubrádióban szerencsére. Miklós László, a magyar történelemtanárok, csak magyart levesszük. Nem, mint hogyha egyébként bajunk lenne vele, de hogy a hivatalosan a történelemtanárok egyletének az elnöke, a vendégünk. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Régóta szerveztük ezt, de azért nem tudtuk létrehozni, mert hogy mindig akkor tanítasz, amikor egyébként a vendégóránk van. Most viszont akkor nincsen tanítás, szünet. Hát, és hepaj.
Szünet, de még nem szület, és nem csak azért, mert a szülő egy kicsit később éri, hanem ez a hét az iskolában dolgozó pedagógusoknak legalább annyira kemény, mint a megelőző hetek, az értekezleteken kívül például különböző statisztikákat kell számolni, bizonyítványokat kell írni, anyakönyveket kell írni, úgyhogy például magam is sokat magammal a hétvégén több órát számolgattam ilyen statisztikai
számokat. Ilyen sok az adminisztráció?
Igen, de jó hírem van, sokkal több lesz.
De miért?
Hát a szeptemberi változásoknak számos következménye van, és az egyik, hogy csupán egyet említsek, várhatóan azzal, hogy többet kell majd bent tartózkodni az iskolában, mindenkinek egy tervezetet kell készítenie, hogy a végzett tanórákon kívül milyen egyéb teendőket lát el az iskolában, és utána időről időre be kell majd számolni, hogy a tervhez képest mit csinált. Ez csak egy az új feladatok közül.
Ezt most így hirtelen így lefejelem a mikrofont szokás szerint, amikor ilyen meglepőt hallok, de hát ugye ezt az igazgatóval eddig elintézték a tanárok. De ugye most már ezt akkor gondolom, hogy a klik felé kell nektek jelenteni, vagy hogy lesz ez, vagy mi a rendje, mi az úzus most?
Hát ezt mi is most tanuljuk, de ugye itt a probléma ezügyben is a szabályozásban van, ahol a köznevelési törvény nem fixen írta elő, hogy egyrészt mennyi a kötelező óraszám, illetve ezen felül még plusz a bentartózkodás. Az utóbbi szám az fix a 32 óra, a kötelező óraszám ugye 22-től 26-ig szerepel a törvényben. Ez az utóbbi, amiről most beszélek, a bentartózkodásra vonatkozik. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye a tanároknak nem teljesen egyenletes az a feladat, amit ellátnak, mert például a szakjuktól függően,
igen, is, igen.
Meg mondjuk egy magyar történelem szakos tanár, mint én, jóval több dolgozatot ír, és irat, pontosabban, és javít, ellentétben mondjuk egy technika tanárral, vagy egy ének tanárral, aki másfajta módon szervezi a munkáját, vagy másfajta módon készül, vagy egy testnevelés tanárral, aki esetleg több versenyre kíséri a diákjait, és ha én jól értem, akkor itt arról lehet szó, hogy a ténylegesen ráfordított időt azt be kell mutatni, és ki kell mutatni, és erről be kell számolni. Eddig is mindenki tudta, hogy a tanárok nem lóbálják a lábukat, már aki átmert tanáriban, de ezt dokumentálni kell most.
Azon gondolkodtam csak, hogy így említetted az óraszámokat, próbálok belehelyezkedni egykor ilyen magamba, tehát hogyha most történelem tanár lennék, és abban a helyzetben lennék, hogy taníthatnék, akkor most hogy kellene beosztanom, hogy egy nap hány óra? Nagyjából. Tehát, hogy mi az a terhelés, ami most ebben az új rendben mondjuk egy történelem tanárnak, aki tanít tólig, tehát elsőtől negyedikig, mondjuk a régi vagy gimnáziumban, de általános iskolában is, nyilván van rengeteg anyag, tehát én mindig el vagyok attól hűlve, hogy milyen hihetetlen agyi képességeim vannak, hogy mondjuk egy ilyen műsorban 8-10 témát az ember egy adott 4 órán belül elővezet, és legalább kérdezni tud, de hát mi ez ahhoz képest, amit egy történelem tanár csinál? Rengeteg anyag, és mindegyikben ugye ráadásul nem csak kérdez, hanem tanít, ismeretet átad, visszakérdez, csinál szituációs játékot, bármit, amit gondol.
Hát, akkor most hadd mondjam a személyes példámat. Ugye most jelenleg 22 óra a kötelező óraszám. Nekem 25 órán van most. Tehát van túlórám most, mert évközben alakult így, mert egy kollégám évközben nyugdíjba ment, és át kellett vennem tőle 2 osztályt. osztályfőnök is vagyok, és a történelmen kívül magyart is tanítok. Gyakorlatilag 5-től 8-ig minden évfolyamban tanítok történelmet. Ez azt jelenti nyilván, hogy az ősembertől Orbán Viktorig tart a történet, általános iskolában is, nem csupán középiskolában, tehát és az utóbbi megjegyzésemen természetesen a jelenkori. Ezen kívül két osztályban tanítok jelenleg magyar, ez két különböző évfolyam. Valamint osztályfőnök is vagyok, és ahogy mondani szoktam az osztályomnak, gondoskodnak arról, hogy ne unatkozzak. De nagyon szeretjük egymást.
Nyilván.
Naponta történik valami az ember osztályában.
Ez azért nagyon érdekes, és mindig azért is szoktam, hogy pedagógusokkal beszélek erre rákérdezni, mert van ez a egy időben politika által is gerjesztett, de egyébként is meglévő előítéletesség a tanárokkal szemben, hogy ó, hát azoknak tök jó, mennyi szünet. Itt van a nyár például. Ezért semmi, csak lóbálják a lábukat. Nekem lenne ilyen jó. Tehát, hogy mit sírnak, mikor ő egyébként meg ezzel alig kell dolgozniuk.
Hát éppen most olvasgattam egy-két posztolást kollégáimnak, hogy úgy szívesen magam elé ültetném most az ilyen megjegyzések íróit ezekben a napokban, hogy csak üljenek mellé, és csak egyszerűen figyeljék azt, hogy mit kell csinálni, és akkor egy nap után mondja még valaki azt, hogyha eddig így gondolta, vagy megváltozik a véleménye.
Nagyon érdekes volt, évekkel ezelőtt voltam az IS gimnáziumban, ott Pest mellett.
Budaörsön.
És ott például a tantestület, alig találtam olyan tanárt, aki ne vállalt volna nyáron mellékállást. Tehát mondjuk Balatonon felszolgáló, vagy ilyesmi volt, és tényleg megrázó volt ez egy évekkel ezelőtti történet, amikor azt láttam, hogy hát ők azért értelmiségiek, és akkor tudod, így jön ez elő, hogy akkor most azért, hogy én egyébként évközben meg tudjam oldani a dolgaimat, az egzisztenciámat, ezt kell csinálni, és szerintem a helyzet nem javult azóta.
Hát a helyzet az utóbbi minimum egy évtizedben jelentősen romlott, nemhogy nem javult. Nekem annak idején, amikor még főiskolára jártam, volt egy roppant egyszerű elképzelésem, amit kellő öntudattal az akkori évfolyamtársaimnak mondtam, ami úgy kezdődött, hogyha én lennék a miniszter, tudnám, mit kell csinálni. Mondtam kellően nagy arccal, és azt mondtam, hogy már azonnal megötszörözném, mondtam akkor, a tanárok fizetését, adnék 5 évet, hogy fusson el a léc alatt, aki akar, 5 éven belül mindenkinek be kell bizonyítani, hogy alkalmas arra, amit csinál. Ez alatt, az 5 év alatt visszajönnének a pályaelhagyók, és onnantól kezdve egy minőségi oktatás lenne Magyarországon.
Ezt szerintem most meg lehetne csinálni? Tehát, hogy ebben... De most tényleg komolyan, mert ugye ez a főiskolás elképzelés.
Ez a naivitás.
Azóta ugye történt tanárok egylete, benne vagy mindenben, ami pedagógiaval kapcsolatos, vagy közoktatással kapcsolatos. Tehát most ezt így, ilyen egyszerűen azért nem...
Biztos, hogy nem. Egészen biztos, hogy nem. Ezt a példát azért mondtam, mert én azt gondolom, hogy a 80-as évek közepén, és ez egyébként adatokkal nyilván bizonyítható vagy cáfolható, szerintem bizonyítható, amit mondok, a tanárok sokkal jobb körülmények között éltek, mint manapság. De egyébként ezt nyilván ki kéne számolni, hogy ebben tévedek vagy nem tévedek, sose vetette fel a tanárokat a pénz. Félreértés ne essék. Mindenesetre egy időben az elmúlt 25 évet tekintve volt ez valamivel jobb is. Jó, sosem volt. De ha tényleg úgy gondoljuk, hogy fontos az ország jövője, akkor végre már komolyan kellene venni, hogy az oktatásnak tényleg stratégiai ágazatnak kellene, hogy legyen, nem csupán kampányidőszakban. Függetlenül attól, hogy éppen ki kerül kormányra. Tehát nem választási ígéretként, hanem meggyőződésként. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni 1-2 év egyik meg nem bocsátható hibája, ha tetszik bűne az akkori politikai elitnek, hogy nem jutott megállapodásra néhány kérdésben. 5-6 ilyen kérdés lett volna, az egyik az iskola világa. Uh-huh. És ebben nem csak abban kellett volna megállapodásra jutni, hogy a tanárok fizetése nem maradhat olyan, amilyen, mert ez minőségi kérdés, és az ország jövőjének kérdése, de például abban is, hogy milyen legyen az iskola szerkezet, és egy-két stratégiai kérdésben. Hogyha kötöttek volna egy paktumot 25 vagy 30 évre, akkor most nem itt tartanánk.
Ugye ennek volt esélye, arról majd a kötelező szünet után beszélgetünk, a vendégünk Miklósi László, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke.
Reggeli személy.
9 óra 17 és egy általános, mondjuk így, egzisztenciát érintő bevezetés után egy kicsit másról is kérdezem Miklósi Lászlót, a mai vendégünket, aki a Történelem Tanárok Egyletének elnöke. Van jó néhány ilyen történet, amivel kapcsolatban, ahogy szokták mondani, a vendégtől azonnali reakciókat kérünk. Az egyik egy régebbi, bár nyilván elért hozzád, Klinghammer Istvánnak a mondata vagy kijelentése, ugye a felsőoktatásért felelős államtitkár azt találta mondani, hogy igazán értéket a reál tudományok vagy a szakmák hoznak létre. Te, mint történelemtanár, ezt hogy viseled, amikor ilyeneket hallasz? Vagy történelmi és magyar tanár?
Amikor én ezt először olvastam, akkor még nem lehetett tudni, hogy a hír valóság.
Az ütött hírcsárda.
Gyanús volt, meg hogy olyan volt. És akkor az volt a legelső posztolásom ezzel kapcsolatban, hogyha igaz a hír, akkor lemondott-e már.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogyha valaki tényleg ilyet mond, és úgy tűnik, hogy ez elhangzott, akkor kérdés, hogy maradhat-e bárki is, akiről szó van, egy magas állami pozícióban.
Igen, de van valami, ami mögött, a jelenség mögött van, és nyilván mi egykorúak vagy egy korosztályhoz tartozóak vagyunk, és érzékeltük ezt. Szóval én Magyarországon mindig azt éreztem, hogy munkának mindig általában a fizikai munkát tartották. Tehát, hogy az, amivel én akartam foglalkozni, az ugye a pofázás része a dolognak, meg hogy úgy jól el van az ember, de hogy értéket nem állít elő, mert hogy nem megfogható az, amit csinál. És volt egy időszaka, amikor abban reménykedtem, hogy ez azért Magyarországon változni fog, de a mostani munkaalapú társadalom és más kormányzat által kommunikált elvek nagyon-nagyon ebbe az irányba hatnak.
Hát igen. Tehát, hogyha most széles értelemben tekintünk a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy ez a fajta megszólalás nem okvetlenül egy elszólás, vagy egy nem szándékolt mondat. Minden esetre beleilleszthető abba a folyamba, ami egy roppant avit világ újra felépítését szolgálja. És hogyha most belemennénk abba, hogy melyik is ez a világ, hogy hova is megyünk vissza, akkor nem olyan egyszerű erre válaszolni, mert bizonyos elemeiben a 30-as években, bizonyos elemei 1930-as években, bizonyos elemeiben az 1960-as években, ne adj Isten, még régebbi időszakokban, még más megszólalásokat tekintve, ami az állam és egyház viszonyát illeti, pedig ne adj Isten, a felvilágosodás előtti időszakban.
Hát igen.
Tehát azért ezt történelem tanárként látva kihívás megfogalmazni, vagy megpróbálni körülírni, leírni azt az értékrendet és azt a világot, amit itt körvonalaz a kormányzat egyfajta kívánatos világként. Az minden esetre biztos, hogy skandalumszerűen változtattak meg korábbi közmegállapodásokat. Erről sokszor beszéltem itt a klubrádió hallgatóinak is. Senkivel sem egyeztetve, a bírálókat címkézve, hogy ez egy marginális kisebbség, vagy meg sem halva, és természetesen érdemi vitákat sosem folytatva.
Azt gondolkodtam csak, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy az ember kösse valami. Tehát, hogy elképzelje azt, hogy ennek a kormánynak, vagy ennek a kormányzó politikai erőnek van valami fajta világképe, amihez valahova vissza akar térni, és akkor Disneyre te is olvastad, ha volt időd rá, ugye erről, ebben az ügyben még nem vagyok biztos, de ha volt időd rá, akkor biztos olvastad az Élet és Irodalomban a Magyar Bálinttal készült interjút, ugye, amiben egy teljesen más paradigmát állít föl, ami kapcsán az ember azt gondolja, hogy jó, történelemtanárként az ember gondolhatja azt, hogy ezek most a Horthy korszakhoz akarnak visszamenni, vagy még máshova, de hogy igazából a lényeg mégiscsak ott van, amiről a Magyar Bálint beszél, hogy kiépül egy olyan állam működtetési forma, egy modell, aminek a, hogy mondjam, az értékei és a súlypontjai nem az ideológiában vannak, hanem a lenyúlásban, a pénz lenyúlásban. És az ennek érdekében felhasznált államhatalomnak a működtetésében.
Ezt én részben osztom csak, nem vitatva. Uh-huh. Megézem a cikknek, csak még részeit tudtam elolvasni, mert nem volt többre időm. Szóval nézzük a kicsit közelebb a szakmánkat. Köznevelési törvény és az egész változások sora. Mi célja volt ennek? Szerintem kettő. Az egyik az a most ilyen idézőjel marxi és lenini kategóriákkal, én ezt kerülni szoktam, de most nagyon tudatosan fogalmazok így. A hatalom megszerzése után a hatalom megtartása, uh-huh. és bocsánatot kérek, hogy így fogalmazok, de most ez jött a számára. Tehát, ha tetszik, ennek lehet egy hatalmi célja. Ennek a politikai célnak természetesen van irányítási eleme, mint az iskolák államosítása, a teljes államosítás, de azt gondolom, hogy ennek azért egy ideológiai vetülete is van. Mert uh-huh. ezt régóta többen óhajtják, hogy itt legyen egy központosítás. Van természetesen gazdasági eleme, hogy a forrásokat központosítsák, és hogy ezt meg tudják szerezni a saját céljaik számára tartósan. Én egy olyan berendezkedés kiépítését látom, és ezzel nem vagyok egyedül, amelyik egy olyan struktúrát szeretne kialakítani ebből a szempontból, mint a Horthy rendszerben volt. Hogy van ugyan ellenzék, de a sose jut hatalomra. Én ezt látom körülnalazódni ezekben a mozgásokban. De azért ennek a nagy változtatásnak ezen túlmenőleg volt egy másik oka is, amiről soha nem beszél a kormányzat, mondjuk erről sem, és ez pedig a pénzkivonás, a forráskivonás.
Most kevesebbet költenek, mint korábban.
Hát egyértelműen. Egyértelműen kevesebbet költenek. És az elkövetkező hetek izgalmas kérdése, hogy akkor ellenpontozásként és az előző két szempontra különös tekintettel megkapják-e a tanárok majd az úgymond fizetés emelést az életpálya modell keretében.
Ez azért nem olyan, mint egy alku. Kedves tanárok, nyeljétek le ezt, és ezt, és ezt, hogy most már van pedagógus kamara, ugye? Nem kamarának hívják,
szeptembertől lesz kar, erről külön érdemes lesz beszélni.
Államosítottuk az iskolátokat. Rengeteg dolgot megváltoztattunk, ami nem tették könnyebbé a te munkátok vagy hivatásotok gyakorlását. Cserébe kaptok pénzt.
Nagyon csúnya dolog jut eszembe. Én a Kádár korszakban szocializálódtam. A Kádár rendszerben volt néhány nagy alkú. Ki nem mondott alkú? Az egyik úgy szólt, hogyha nem szólsz bele a nagyok dolgába,
akkor
a magánéletedet élheted. Mintha itt is egy bizonyos alkú vonalazódna körül, ahogy említetted, hogyha tudomásul veszed az iskolák államosítását, az egységes tankönyvet, az ideológiai előírásokat és a többit, akkor még az is lehet, hogy egy kicsit több fizetést kapsz. De azért azt mondom, hogy nyugtával a lapot. Mert amikor majd egyes tanárok azt látják, hogy nettóban ez esetleg nem is olyan sokkal több. Mert már túlórájuk nem lesz, helyettesítésük nem lesz. Amikor esetleg egy év múlva ilyenkor azt tapasztalja számos kollega, hogy az új kar etikai kódexének egyik előírásaként netán külön munkát nem vállalhat, akkor mit is fog szólni majd az a tanító, aki eddig korrepetált, az a nyelvtanár, matek tanár, nyelvtantanár, vagy más szakos tanár, aki abból élt, mert a fizetéséből nem tudott megélni, hogy külön órákat tartott, hogy érettségire készített föl, hogy korrepetált, hogyha ez tilos lesz. Ha meg netán feketén csinálja, esetleg, ami nyilván helytelen, akkor az adóhivatalon kívül az esetleges följelentések is veszélyeztethetik.
Van itt még valami, ami eszembe jutott a Kádár korszakról, meg egy korábbi beszélgetésem. Radó Péter volt itt a vendég, pont ott ült, ahol te. És volt egy beszélgetés, amikor arról beszéltünk, hogy ugye egyrészt, hogy milyen az intézményi átalakítás, de hogy a tartalmat is meg fogja határozni a hatalom már, mint hogy mit taníthatsz te történelemről, másról. És akkor úgy belementünk abba, és ez is nagyon érdekes volt, hogy hát jó, de egy jó tanár, rád is gondoltunk, majd úgyis azt fog tanítani az osztályban, hiszen ott ő az úr. Majd el fogja mondani másképp, vagy majd a sorok között. És akkor szemléltött, hogy bakker, tehát hogy nehogy már. Tehát, hogy nem azért csináltunk 23 évig végig mindent, hogy aztán utána annak örüljünk, hogy a hivatalos ránk erőltetett nem tudom milyen ideológia alapján, amit csak és kizárólagosan lehet majd tanítani, mert meghatározzák neki. És nyilvánvalóan jól ellenőrizni is fogják majd. Azt nézi, hogy most akkor bejön-e a felügyelő, vagy nem. Vagy menet közben, sutyomban oda tudok-e adni olyan információt, ami egyébként fontos, vagy az én meggyőződésem szerint fontos, vagy nem. Ez rosszabb, majdhogy nem rosszabb, mert hogy már egyszer megtapasztaltuk, hogy lehet másképp, mint ami a Kádár rendszerben volt.
Én is így gondolom, és még egy dolgot hozzáteszek. Nem mindegy, hogy valaki egy púló diktatúrában él, mi ebben éltünk a Kádár rendszerben, vagy egy éppen ellenkező folyamatot
élünk,
egy erősödőben, ahol a mostani helyzetet én még diktatúrának nem nevezném, de mindenképpen egyre számos, egyre több olyan vonása van, ami nem demokratikus, akár diktatúrákra jellemző elem. És például a magyar pedagógus kar kimondottan ilyen, hisz az Mussolini Olaszországában volt jellemző, és ez a fajta berendezkedés, ez kizárólag diktatúrák sajátja. Hogy csak egyetlen egy elemet mondjak. Hogyha az ember ilyeneket tapasztal, akkor ennek nem tud örülni.
Hát nyilvánvalóan, és akkor nagyon szeliden fogalmaztál. További kérdések és válaszok a vendégünkkel, Miklós Lászlóval, majd a hírek után. A reggeli személy Miklós László, a Történelmi Tanárok Egyletének elnöke. És jól belehúztunk, már beszéltünk politikáról is, meg egy csomó minden fontos dologról, amiről egyébként mindig szoktunk, de ha megengeded, akkor inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy élő pedagógussal beszélgethetek, mert hogy politizálni tudok másokkal is. Hogy nagyon régóta izgat az, hogy milyen is a viszonyunk, és elsőben a gyerekeinknek a viszonya a történelemhez. Mert két tipikus reakciót látok. Egyrészt, hogy iszonyatosan félnek tőle, hogy ez egy nehéz tantárgy. Tehát, hogy rossz, hogy tanulni kell, magolni kell, a saját gyerekeimben is látom. És ugyanazt látom a saját gyerekeimen, hogy retteltesen érdekli őket. Van az embernek egy olyan érzése, hogy piszok sok az anyag, tehát hogy felesleges ennyit tanítani. Mindig azt látom, hogy amikor az ember belekezd egy történetbe, vagy dilemmákon elkezd el gondolkodni, vagy példákon, akkor hihetetlenül bevonódnak, akkor meg amikor a 8. évszámot kérdezem ki tőlük, akkor meg persze utálják az egészet. De tulajdonképpen erre utal az is, ami a másik nagy kérdés, és amiben meg is nyilvánultál, volt egy nagy narancs interjút, hogy ugyan lehet azt mondani, hogy a bölcsészkarról rettenet megy, tehát hogy ezek szélső jobboldaliak, főleg a saját, tehát a történelem szakos hallgatók, de hogy retteltesen rá vannak kattanva. Ehhez azért nagyon rá kell kattanni a történelemre, hogy valaki ennyire el tudjon csúszni. Tehát, hogy egyszerűen azt érzem, hogy valahogy nincs, nem vagyunk egyensúlyban. Jól érzem?
Hú, nagyon sok mondandóm támad hirtelen.
Akkor
az egyik ősrégi kérdés, hogy mi a fontos a történelem tanításban, a tények, és vagy valami más, amit szoktak kompetenciafejlesztésnek is nevezni. Az érettségén ez most úgy kerül elő, hogy van egy olyan változás, amit nagyon kevesen vettek még észre, és napokon belül pont erről jelentettünk meg egy elemzést a honlapunkon, a ttl.hu-n, hogy hogyan változik a mély rétegekben az érettségi napjainkban. Uh-huh. Az elmúlt több mint 10 évben egyértelművé vált, hogy teljes történelmet kell tanítani, nem csak politika történetet, mellesleg ezt mi értük el. Ez a legnagyobb szakmai sikerünk az elmúlt majdnem negyed század alatt, hogy például az életmód történetet tanítani kell. Ez ma már ott van az érettségiben, a tankönyvekben, a kerettantervekben is, a kerettantervben is. De most a legutóbbi időszakban a sorok között, a mély rétegekben van egy fontos visszarendeződés. Ugyanis jól kimutathatóan csökkent a források száma az érettségén, és növekedett az adatok számon kérése. És ez, ha tetszik, egy értékrendbeli kérdés, hogy mit tekintünk fontosnak a történelem tanításban. Mi nem ezt. De a jelenlegi szabályozás tulajdonképpen nem leírva, hanem a gyakorlat, a központi gyakorlat visszalép egy korábbi szisztémához. És úgy tűnik, ez utóbbi állításomat azért még többszörösen ellenőrizni kell, de számomra egyértelműen úgy tűnik, hogy ismét erősödőben van a szűkebben vett politika történet, a szélesebben vett történelem tanítás ellenében. Na most mindezek kapcsolódnak, nagyon-nagyon kapcsolódnak arról, amit kérdeztél, vagy ahhoz, amit kérdeztél. A magyar társadalomnak azt gondolom jelentős részben van egy identitás problémája. Messze nem mindenkinek. De társadalmi szinten van. Uh-huh. Ez a társadalom lélektani probléma nem új keletű. Hát egy 80-100 éves legalább. És a 20. századból egyetlen egy kérdést nem beszéltünk ki, és nem beszéltünk meg. Jó magam, lassan másfél évtizede szorgalmazom. A történelem tanárok egylete is, hogy végre már beszélnünk kéne, vitatkoznunk kellene a legkülönbözőbb kérdésekről, Trianonról, holokausztról, vagy szereplőkről, Hortiról, Kádáról, vagy Telekiről, és így tovább. De ezek a társadalmi viták az Istennek sem akarnak elindulni.
És miért? Mindenki arról beszél, hogy végre beszéljük ki.
Igen.
És senki nem teszi.
De igen. Miért? Igen, igen. Azt gondolom, hogy ez ugyanúgy egy összetett kérdés, mint ahogy az is, amit az előbb említett Narancs interjúban elmondtam, hogy miért és hogyan változik a mai fiatalok értékrendje. Erre nem lehet szerintem egyfajta választ adni. A válasz egyik feleme, hogy miért nem beszéljük ki a közös bajainkat, mert a mindenkori politikai elit nem érzi feladatának, nem akarja, vagy nem meri megtenni.
Nélkülük nem megy?
Kellene, hogy menjen, de Magyarországon gyenge a civil hang és a civil szféra, a polgárság. Ehhez kellene egy olyan öntudat, amiből itt elég kevés van. Ez látszik akkor is, ha megnézzük, hogy egy tüntetésen hányan vannak, akár egy pedagógus tüntetésen, és ehhez képest hányan morognak a tanáriban. Uh-huh. Ez egyfelől társadalom lélektani kérdés is, utóbbi ugye kapcsolatban van azzal is, hogy Magyarországon soha nem vettek részt annyian tüntetésen, mint Dél-Európában. Ugye a görögöknél, vagy mit tudom én, Franciaországra is ugye ez a jellemző, ott ott sokkal-sokkal kisebb dolgokért is milliók.
Több százezres.
Hát vagy milliós, több százezres, vagy milliós tüntetések vannak. Franciaországban a tanárok és a diákok most több százezres tüntetést azért tartottak, mert elvették a szerdájukat. Mert a szerda egy hasonló nap volt, mint azelőtt nálunk a szombat, ahol mikor kevesebbet kellett dolgozni, most úgy tűnik, hogy ezt teljes értékű munkanappá teszik Franciaországban, és ez elleni tiltakozásul több százezer ember volt az utcán. Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb dolgokért sem mennek ki az utcára. Megjegyzem, a rendszerváltáskor sem mentek ki, nem voltunk annyian az utcán, mint egyes más országokban. Ez valamiért jellemző erre az országra. A közös ügyeinkért való kiállás az, hogy mondjam, nem erősségünk tömegesen.
Hadd kérdezem másképp ugyanezt, mert ugyanarról a problémáról beszélünk, hogy fontos-e az, hogy legyen egy, mint ahogy van, demokrácia minimum, tehát ami nem vitatárgya, hanem evidensen veszik, hogy ez a működési keretünk. Fontos-e az, hogy legyen a történelemben is egy olyan elbeszélésünk, egy olyan történetünk, amelyikben az alapi értékekben nincsen vita. És hogy egyébként persze lehet nagyon sokfajta magyarázat, szenárió, vitatkozhatunk rajta, de hogy kell-e, hogy legyen egy? Vagy pedig az a jó, ami, vagy nem baj az, amit most látunk, hogy egymással, hogy milyen párbeszédet folytatni nem képes forgatókönyvek, történetek vannak. Szinte, hát le tudom, magyar és történet tanárnak nem lehet, nem, tehát Radnóti és mit tudom én, Tormai Cecil, vagy Vas Albert, és nem. Tehát nem akarom ezeket a direkt ellentétpárokat így előállítani, de tudod, hogy miről beszélek, tehát hogy Trianon azt tudjuk így is megközelíteni, amúgy is, de ugyanez az 50-es évekről pontosan ugyanez. Mindig azt érzem, hogy gyakorlatilag bent van az árok, az egyik oldalról lőnek erre, és a másik oldalról meg arra. Tehát ez nem természetes valahogy.
Így van. Gyakorlatilag a kérdés feltevés is drámai, amikor kimondva, vagy ki nem mondva úgy hangzik el a párbeszéd, hogy nekem Trianon fáj, neked a holokauszt, vagy
igen,
fordítva.
Igen, igen, igen.
Hát abszurdum. Tehát...
Vagy-vagy.
Pontosan.
És nem
hát,
is.
Hát mi így van. Hát micsoda abszurdum. A magyar történelemnek nyilván, hogy drámája volt mindkettő. És miért kellene ezeket szembefordítani egymással? És mind a kettőt saját magában kéne megnézni, felelősségi köröket és egyebeket, hogy miért történt úgy, ahogy történt. Természetesen nem az a baj, hogy viták vannak, szakmai vagy társadalmi viták. Legyenek, épp azt mondom, hogy legyenek.
Igen, több is.
Csak éppen a játékszabályokat kellene tisztázni. Tehát például azért azt gondolom, hogy az már mégsem lehetne vitakérdés, hogy a tudományosság értéke, mivel majd negyed századdal a rendszerváltás után eljutottunk oda, amit soha nem feltételeztünk, hogy nekünk ki kell állni a tudományosság mellett, ezért indítottuk a tényleg oldalunkat.
Igen.
És gyakorlatilag, hogyha valaki hídbuzgó módon, mert ez tényleg egy vallás, azt mondja, hogy sumér magyar rokonság, vagy azt mondja, hogy Jézus is magyar volt, ez egy hit. Mert nyilván ezek tudományos eszközökkel nem igazolhatók. De azoknak, akik ebben hisznek, nincs is erre szüksége, mert más módon működnek.
Mondhatnánk erre azt, hogy de hát miért zavar ez bennünket?
Hát én azt...
Hiszen mi tudjuk az igazságot, hát, ők meg szegények.
Igen, csak azt gondolom, hogy egyrészt ez egy alapvető identitási kérdés, és abban a pillanatban, hogyha ez nem a társadalom 1 vagy 2%-ára jellemző, hanem sokkal több emberre, akkor ez egy nagyon komoly társadalmi kérdés.
Minősít-e bennünket az, hogy nem 1 vagy 2%-ra jellemző, hanem mondjuk 20 vagy 30 vagy 40? Tehát csináljuk-e mi rosszul azért van-e 20-30-40%, mert mondjuk a történettanítással, vagy a demokráciával, vagy bármi mással van baj. Tehát, hogyha az ennyire szélsőség fele megy, és nem csak politikailag, hanem mondjuk egy adott ügyben történelemhez való viszonyban egy társadalom, akkor annak kell, hogy legyen valami oka. Tehát, hogy rá kell néznünk magunkra is, nem?
Természetesen. És ez is egy olyan dolog, hogy ennek se egy oka van. Tehát természetesen mondhatjuk azt, hogy nyilván a történelem tanárok is tehetnék esetenként jobban a dolgukat, magától érthetődik. De messze nem csak a történelem tanárok felelőssége, hanem például megteheti-e azt a közszolgálati média, hogy kimondott, hagymázas tévtanoknak ad teret mindenféle kritika nélkül, hogy csak egyetlen elemet mondjak, mert hogy volt ilyen, nem egy esetben.
Bizony.
Tehát, és csak egyetlen egy példát mondtam arra, hogy ez nem kizárólag tanári feladat. De kérdezek mást. Hányan foglalkoznak Magyarországon azzal, hogy a gyerekeket megtanítsák internetes forráskritikára? Magam próbálkozom ezzel, kicsiknél. Elkezdjük. Hányan csinálják? Hogy próbáljuk meg elválasztani az ocsuta búzától. Ez azért létkérdés.
Hogy csinálod, hogy előveszed a Wikipédiát, és kiszálazod, hogy
ez egy külön...
Jó, oké, ne menjünk bele.
Ez egyszer egy külön műsor lehetne, de szívesen. Ez fölépül, ötödikben kezdjük, aha, nyolcadikban fejezzük be, megvannak ennek a lépései. Írtam egyébként erről a ttl.hu oldalon is.
Elolvasd.
De gyakorlatilag... Itt az a kérdés, hogy érzékenyíteni kell a gyerekeket, föl kell hívni a figyelmüket, meg kell tanítani már 5.-6.-ban, hogyha készít egy kis előadást, a forrásokat föl kell tüntetni, meg kell tanítani, hogy egy forrás nem forrás, hanem többet használjon, az én diákjaim több forrást használnak, tudják a Wikipédia erényeit és csapdáit, bírálják egymás munkáját, mondják, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit legközelebb még jobban lehetne. Megtanulják azt, hogy választási kampány előtt különösen pártoldalakról nem fozzunk forrásokat, megtanulják azt lehetőség szerint, hogy melyek a hiteles történelmi oldalak. És természetesen mindent olvashatnak, és mindent használhatnak, csak próbálják meg kritikailag kezelni.
Valószínűleg sokkal magasabb szinten vannak, mint jó néhány közszereplés, most itt nem akarok belemenni a konkrétumokba, hogy mire gondolok, nyilván ugyanarra. 9 óra 48 perc van, nem sokára folytatjuk.
Reggeli személy.
9 óra 49 perc van, valami nagyon jó dolognak szeretnék most reklámot csinálni, azért mondom be előre, hogy ne is érje szó a ház elejét. A TTA által működtetett Tényleg című honlapról van szó, ahol rendkívül élvezetesen és nagyon-nagyon, hogy mondjam, ötletesen kapunk ismereteket, én ajánlom mindegyik gyerekeimnek, meg az ismerősöknek is, másrészt pedig, amiben kifejezetten nagyon-nagyon jó ez a lap, hogy jó néhány olyan történelmi tévhittel számol le nagyon-nagyon élvezetes módon, ami azért közkeletű. Azon gondolkodom, hogy mekkora a látogatottságotok. Tehát, hogy ez nem régen indult tavasszal, hogy futott föl? Tehát, hogy rákaptak az olvasók?
Hát egészen fantasztikus volt az oldal fogadtatása, ezt álmaimban sem vártuk, ugyanis ez március 1-én indult, és az első hónapban 500 000 ember gépére jutott el.
Mondom, hogy nagyon érdekel bennünket a történelem. Csak jól kell tálalni, meg jól kell.
Igen. Ebben a hihetetlen nézettségben egy vicces ötletnek is nagy szerepe volt. Március 15-e napjaiban látom bólogat.
Igen, azt folyamatosan néztük a Fruzsival, a gimnazista lányommal, és rettenetesen jó volt. De mondd el, mert nem akarom én elmondani, mert ez a ti érdemetek.
De hát mondhatod.
Hát szóval az volt, hogy Facebookon egymást ekészte a teljes márciusi garnitúra, meg üzengettek egymásnak, és miközben az ember élvezettel olvasta, mert hogy rettenetes nagy trollkodásoktól kezdve minden ott volt, aközben megtudta, hogy mi történt. Tehát, hogy gyakorlatilag... hogy mondjam, belehelyezkedtünk abba, hogyha meg lett volna nekik ez a kommunikációs eszközük, az internet és ez a fajta közösségi média, akkor vajon Vasvári, meg Petőfi, meg Jókai, meg a többiek, hogy használták volna, mit üzentek volna? Mit
és hogy szólt bele reakcionárius?
Igen, az volt a másik, ami nagyon-nagyon jó volt. Sok puka volt benne, de az ötlet zseniálisan jó volt.
Igen. Szóval, amikor a hófogságában volt az ország, március 15-e napjaiban, akkor azokban a napokban a több folytatásban közölt Facebookolást naponta 130-140 ezer ember nézte. Aztán. Csak ezt. Csak ezt. Sokan nézik természetesen azóta is. Ez egy játék, de ez a játék mégiscsak mire jó? Az ezt követő történelem órákon bevittem a kicsikhez, és az előbb említett forráskritikát gyakoroltuk. Azt mondta, na oké, nézzük meg gyerekek, mit szóltok ehhez? Hát nagyon tetszett nekik, de azt már a kicsik is azonnal ugye kapcsoltak, hogy hát természetesen akkor nem volt Facebook. Miért nem volt? Aztán némi kis segítséggel már a hatodikosok is rájöttek, hogy speciál áram sem volt még, nemhogy számítógép. És amikor a finom részletekig mentünk, hogy mondjuk Táncsics, amikor megadja, hogy hova kell menni kiszabadítani a róla elnevezett utcába, ezt az ügyesebbek észrevették. És a legeslegügyesebbek azt is észrevették, hogy azért az nem biztos, hogy úgy volt, hogy ezért került be a 12 pontba a politikai státuszfoglyok kiszabadításának a követelése, ha esetleg nem is Facebookoltak. Bocsánat, itt vagyunk a forráskritikánál.
Azon gondolkodom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nyilvánvalóan ezzel könnyebben el lehet jutni a gyerekekhez. Hát lehet, hogy akkor a zenekárára, de ezt még elmondom. Nekem az a szokásom, hogy március 15-e előtt mindig elmegyünk a Nemzeti Múzeumban a srácokkal, és tudom, hogy kinek mi a Lajos utónevű gyerekemnek, Batyány Lajos golyójukat a mellénye a fontos, a Benedeknek meg a sajtó, hogy azt nézegesse, hogy ezek a praktikus élmények, amikor kézzelfogható vagy ott vagy a helyszínen, ez szerintem kihagyhatatlan, és úgy tűnik, hogy ebből egyre kevesebb van, bár most éppen volt egy törvénymódosítás vagy törvényjavaslat, tegnap elfogadták, tehát hogy Recskre, terrorházába, holokauszt emlékmúzeumban lehet vinni a gyerekeket, és még van is rá, vagy ajánlott is, de azért ebből egyre kevesebb van a gyerekeinknek.
Igen, hadd mondjam azt, hogy persze, ha módban rá el kell menni Recskre, el kell menni Auschwitzba, és minden fontos történelmi helyszínre. De ugyanakkor volt itt egy fantasztikus program, épp 10 éve indítottuk a Nemzeti Emlékezet program, ahol egyébként Auschwitzban is voltunk, a Donkanyarban mi voltunk elsőként, 2003-ban diplomácia út volt, és bejártuk az egész Kárpát-medencét, és folytatnánk is ezt a programot, hogyha lenne rá módunk, gyakorlatilag keressük is azt, hogy kinek fontos ez napjainkban, a Nemzeti Emlékezet program.
Nagyvonalú adományozókra.
Így van. Miután a kormányzat átadta nekünk ezt a programot, hogy folytassuk nyugodtan, hogyha ez bárkit érdekel, mondom a hallgatóknak is, akik szerint fontos a Nemzeti Emlékezet program folytatása, mi szívesen folytatnánk, ha van kivel.
Sajnos ez időnk lejárt. De viszont megint úgy állok föl, hogy ezt folytatni kell, úgyhogy ne számolj azzal, hogy többet nem hívunk. És most már nyugodtan lehet rá bazírozni, mert a Klubrádiónak valamivel talán biztosabb a helyzete. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Miklósi Lászlónak, a Történelem Tanárok Egyletének elnökének, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk ezekről a fontos dolgokról. Sok sikert nektek, és tudom, hogy ti is nehéz helyzetben vagytok, mert hogy nincsen állami támogatás, de hát reméljük, hogy javulni fog. Köszönöm szépen a helyzetet.
Én is köszönöm.